Well, question and answer time is my favorite time of a conference.
A kérdések és a válaszok alkalom számomra a kedvenc alkalom mindig a konferenciákon.
And usually the questions are very similar from one conference to the next.
És általában, ez most titok, amit elárulok, vannak ilyen visszatérő kérdések konferenciáról konferenciára. Közben van, nézzétek már, hogy van-e még kérdés a dobozban. Jó, Pista bácsi? We just check if there are more questions.
But this time there's some questions I have never even considered, even heard of.
De most itt tettetek fel olyan kérdéseket, amiről még hallani se hallottam, hogy kérdésként megfogalmazódhat.
The first one is particularly interesting to me.
Az első, az kiverte nála biztos, nem, különösen érdekes volt számomra.
What did you say?
That blew my mind.
Ah, okay. And I'll be honest with you, I've never thought about it and I don't know the answer.
Soha nem gondolkodtam ezen, és nem is nagyon tudom a választ rá.
But maybe together we can come up with one.
De majd együtt kitaláljuk a választ. Do we think of the same question?
I don't know. Would be different if God did not exist?
Yes. Így szól a kérdés magyarul. Más volna a világunk akkor, ha Isten valójában nem létezne? De ugyanúgy hinnénk, hogy ő létezik? Szükséges feltétel a hitünknek Isten tényleges létezése? Még egyszer elolvassam. Vajon más volna a világunk akkor, ha Isten valójában nem létezne, de ugyanúgy hinnénk, hogy ő létezik? Szükséges feltétele a hitünknek Isten tényleges létezése?
This is a great question because it really makes us think.
Ez azért jó ez a kérdés, mert ezen gondolkodni kell.
And this is obviously from a person who's a deep thinker.
Ez egy olyan valakitől jön, aki szeret mélyen gondolkodni, elmélkedni.
So, what would our world be like if God did not exist, but we still thought that he did?
Vajon milyen lenne a világunk, ha Isten nem létezne, de mi azt gondolnánk, hogy ő létezik?
I propose this question has never been asked in human history.
Az emberiség történelmében még fel nem tett kérdés ez.
Does anybody have any insights?
Mit gondoltok erről a kérdésről? Valakinek van-e ötlete? Segítsetek! It would definitely give a moral standard to humans.
Could you
if
say,
they would
could you repeat what she said in Hungarian? I don't think they were
mobile mikrofonunk.
See ya.
Szóval az a véleményem, hogy erkölcsi tartást adna az embereknek, hogyha hinnének Istenben akkor is, hogyha ő nem létezik.
If they would believe in God even if he did not exist.
Okay, I think we should also realize probably at the foundation of this question is the possibility that God doesn't exist and we are delusional.
Emögött a kérdés mögött nyilván van egy olyan feltételezés, hogy mi van akkor, hogyha Isten nem létezik és mi meg vagyunk csalattatva.
So I think we could agree that the wrong idea that God does exist, if we think that he does, it still would have kind of a moral influence.
Tehát, ha mi tévedünk, hogy Isten létezik és így gondolkodunk, így hiszünk, akkor ennek hatása van az életünkre.
Mm-hmm. How else might we answer this question?
Hogy válaszoljunk erre a kérdésre?
So we think he exists, but he doesn't really exist.
Azt gondoljuk, hogy létezik, de nem létezik valójában.
If that's the case, how would our
helyzet,
world be different than it is today?
Ha ez lenne a helyzet, miben lenne másabb a világunk, mint most? Hangosan? No way, it would be different.
It wouldn't be different in any way.
Yes.
I think it would be different.
Jelentősen különböző lenne a világunk.
If I could give you an illustration.
Hadd adjak egy illusztrációt, szemléltetést.
You know, if you had a medical condition where you needed to take medication every day.
Ha valakinek valamilyen betegsége van, ami miatt minden nap gyógyszert kell szednie.
If you looked at the ingredients of it, usually the active part of the medication is only 1 or 2%.
Hogyha megnézitek az összetevőt egy ilyen orvosságnak, a ténylegesen hatékony összetevői azok maximum 1-2% annak az anyagnak, amit beveszel.
If we opened up the pill and took out the active part and put everything back together,
ha kinyitnánk egy ilyen pirulát és a hatóanyagot kiszednénk belőle,
you could still take your medication every day, but it's not going to do anything.
És csak a hatóanyag nélküli tablettákat szednénk be, minden nap bevehetnéd, de semmi hatása nem lenne.
It would have what they call a placebo effect.
Ezt hívják a placebo hatásnak.
Because the fact you think you're getting better would actually help you to get better a little bit.
Mert az ember, az az érzés, hogy én azt gondolom, hogy jobban vagyok egy kicsit, vagy jobbá kell lennem, emiatt egy kicsit jobban is leszek.
But long term, do you think it would make any difference in your life?
De vajon hosszú távon eznek lenne bármilyen hatása az egészségedre?
Maybe you're a person who has diabetes and takes insulin every day.
Cukorbeteg vagy, és minden nap inzulint kell bevinned a testedbe.
If we substituted water for your insulin, would it make any difference in your life?
Ha ezt vízzel helyettesítenénk, vajon aznak lenne jótékony hatása az életedre?
Same thing with God.
Ugyanez igaz Istenre is.
Is our belief in God just a placebo? It's just because it's in our mind that it has an effect upon us.
Vajon az Istenben való hitünk csak egy placebo hatás, ami tudatunkkal jót tesz?
Or must God actually exist for the Christian life to work?
Vagy Istennek tényleg léteznie kell ahhoz, hogy a keresztény hit egyáltalán üzemképes legyen?
What do you think?
Mit gondoltok? Valaki, aki beszél, hangosan beszéljen. God must exist that in order for Christian faith to be operative, to work.
But how would it make a difference in the world if he doesn't exist? We still believe he does.
Milyen hatása lenne a világra, ha nem létezne? Mi még tényleg azt hiszük, hogy ő létezik, de ő nincs. By default, there would be no moral standards. There would be no guiding principles.
I want to just take the other side to make us think.
Nézzük most a másik oldalról, hogy gondolkodjunk.
I was in Romania last year.
Tavaly Romániában voltam.
The people who lived there were telling me that the country was actually more moral under communism and atheism than it is today under the Orthodox Church.
Az ott élő embereknek az a vélemény általánosan, hogy a kommunizmus alatt a román nép az erkölcsösebb volt, mint jelenleg az ortodox vallás szabadság alatt.
People had more respect for the elderly.
Volt egy látható tisztelet tudás, vagy mi ez, tisztelet adás.
They had more pride in their country.
Volt egy nemzeti büszkeségük.
There was less prostitution and pornography.
Sokkal kevesebb volt a társadalomban a prostitúció, a pornográfia.
Under communism.
A kommunizmus ideje alatt.
Which is atheistic.
Amely egy ateista rendszer. Be volt kapcsolva? Akkor nem kell.
Most jó? Jó. Szóval úgy gondolom, hogy sokan már megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor az imáink meghallgatásra találnak. Választ kapunk egy kérdésre, vagy Isten megmutatja az utat. Úgy gondolom, hogy ha Isten nem létezne, akkor ezekre a válaszokra nem szabadna, vagy ezekre a kérdésekre nem szabadna választ kapnunk, vagy az imáinknak nem szabadna beteljesülni és meghallgatásra találni a gyakorlatban.
I think this is very true.
Azt gondolom, hogy ez igaz. Valaki még jelentkezett az előbb. Someone was still raising his hand.
Köszönöm. Hát én úgy gondolom, hogy egy személyes hit, egy mély hit, az csak is meggyőződésből fakadhat egy idő után. Egy minden ember eljut arra a pillanatra, amikor megkérdőjelezi azt, amiben, és aztán utána jár a dolognak, és hogyha meggyőződést talál abban, hogy amiben ő hisz, az valóságos, akkor egy életen keresztül. És ha aztán egy életen keresztül nem tartanak ki az embereknek a hite, akkor a következő generációnak már nem adnák át azt a hamis hitet, amiben ők nincsenek meggyőződve, tehát hamar kiderülne végül is, hogy valami semmis dolgokba hiszünk.
Ezt még egyszer ismételni, mert nem értettem.
Hát, hogy nem adnánk át a gyermekeinknek azt a meggyőződést, hogy mi hiszünk az Istenbe, hogyha mi magunk nem lennénk róla meggyőződve.
Again, to just argue the other side.
Érveljünk megint a másik oldallal.
Atheists share their atheism with their children.
Az ateisták is továbbadják az ateista meggyőződést a gyerekeik számára.
They're fully convinced.
Teljesen meggyőződéssel sokan.
Yes.
Yeah. Igaz?
Is there anything about our world that would not be this way if there was no God?
Van valami olyan eleme a mi világunknak, ami egyáltalán nem ilyen lenne, amilyen most, hogyha Isten nem létezne?
Yes,
Több minden is.
Bocsánat, majd odaadom a mikrofont. Pintér Bélának jutott eszembe az egyik dala, ahol arról énekel, hogy az minden egyes ember lelkében van egy Isten alakú űr. És úgy gondolom, hogyha nem lenne Isten, akkor az ember szívében és lelkében nem lenne ez az űr, amit be akar tölteni. Vagy betöltést találna földi dolgok és örömök által.
Okay. There's a search for God, isn't there? Across the world, people are looking for God.
Az Isten keresésnek a az élménye.
Even though there's much false religion, there's still a desire and a hunger for God.
Sok hamis vallás van, mindegyikben ott van az Isten keresés vágya.
I might also mention that around the world there's a common morality.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy az egész világban az erkölcsi alapnak van egy közös nevezője.
It doesn't matter if you're Christian or Muslim or Buddhist or animist.
Hogy keresztény, buddhista, muzulmán hitben nőttél fel.
There's a commonality of what is right and wrong wherever you go.
Van egy közös alap a jó és a rossz tekintetében.
Why do we all agree that it is wrong to abuse a child?
Miért ért egyet azzal minden ember, hogy a gyermekekkel szembeni erőszak az gonosz és helytelen?
How are we able to have international courts where the laws are agreed upon by everybody?
Hogyan lehet felállítani nemzetközi bíróságot olyan törvények, szabályrendszerek mentén, amivel mindenki egyetért?
The commonality of morality speaks of a common source.
Az erkölcsiségnek a közös nevezője, az egy közös forrásról beszél. Éva és Robi is.
Microphone?
De Éva, nyugodt. If God did not exist, there would be no resurrection. And that would have an impact.
Yes, but the world can't see the resurrection.
Igen,
you're right.
Teljesen igazad van, de a világban nem látja a feltámadást.
Pedig azt mondtam, hogy Isten a hatalmas szavával fenntartja ezt a világot. Tehát ha nem lenne Isten, akkor mi tartaná meg ezt a világot?
Yes, I agree with you that
egyetértek veled.
There's no way to explain the fine tuning of the universe except that there's an intelligent designer.
Az univerzum finomra hangolt működését más módon nem lehet megmagyarázni, csak egy intelligens forrás létezésével.
There's no way to explain really life on earth if there's no God.
Egyébként az életet sem lehet megmagyarázni a Földön, ha nincs Isten.
I don't know how much I said about this this morning, but scientists are giving up on the search to figure out how life came from non-life.
Nem tudom, hogy délelőtt mennyire bontottam ezt ki, de a mai időben azt látható, hogy a mai tudomány kezdi feladni azt a kutatási célt, hogy hogyan jöhetett létre élet a nem életből, az élettelemből.
This is one of the reasons that they've become so interested in finding other planets like Earth in the universe.
Egyébként ez motiválja a Földön kívüli élet utáni kutatást.
Because it's proven to be too difficult to explain how life started on Earth, so the latest theory is to say, well, if there's many planets, maybe it started on one of those and came here.
Mivel túl bonyolult megmagyarázni az élet keletkezését a Földön, ezért nézni kell életforrásokat máshol is, más bolygókon.
Most így az egész. Ugye, hogy délelőtt, vagy délután, nem tudom, szó volt arról, hogyha belegondolunk, mint emberek, és élünk az életünket itt a Földön, és most nincs Isten, vegyük úgy, de ha meg... vagyunk, és belenézünk a világba, látjuk ezt a csodálatos alkotást, és mindazt a folyamatot, ahogy tél, tavasz, nyár, ősz van, stb., hogy ahogy működik ez a világ, ugye ez egy olyan hatalommal bíró dolgok, amit ezt egy ember szerintem mindent ilyen pontosan, legyen egy fűszál, egy virág, vagy egy állat, ahogy így Isten alkotta ezeket a dolgokat, és hogyha nincs Isten, akkor ez hogy lehet épésszel felfogni, hogy ezek hogy működnek? Ez az egyik kérdésem, vagy amit én gondolok.
Okay, I think that's good. Very good. Thank you.
A másik meg az, hogy nekem nagyon jó példa volt mindig is az, gyermekekkel is foglalkozom, és a családban is azért elég, meg saját gyermekem is van, hogy egy csodálatos dolog, amikor megszületik egy gyermek, és ugye elkezd növekedni, tápláljuk, és azt a gyermeket nem tanítjuk a rosszra. Ugye nem az van, hogy na most kisfiam, én megmondom neked csecsemőkorodban, hogy ez rossz is, nem jó is nem teszed, mert ezt a pici gyermek, csecsemő nem tudja, de ahogy növekszik, ott van a bűn már benne. Ugye ez születéstől kezdve ott van. És nem kell tanítani a gyermekeket arra, hogy hogyan kell rosszat tenni. És sokszor ugye mondjuk, hogy hát a gyerekek azok nem rosszak, azok angyalok. De sajnos ott van a bűn, ahogy megszületünk. És ez is egy elgondolkoztató, hogy akkor hogy lehet az, hogy ez a picin gyermek még igazán nem is élt a világban, nem is tudja, hogy mi van, és tudja az, hogy ez nem, és ez rossz, és azért is csinálja. Pedig még az ő kis gondolatában meg se tudja fogalmazni ezeket a dolgokat, hogy mit csinál, de már képes rosszat tenni. Érthető?
Thank you. Very good. I'll just mention a couple other things, and then we're going to go on to the other questions.
Megemlítek még néhány dolgot ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és utána tovább lépünk.
You know, we should never forget that the world we live in is not the world God created.
Azt mindig szem előtt kell tartani, hogy az a világ, amiben mi most élünk, az nem ugyanaz a világ, amit Isten megteremtett.
This is the world that has resulted from human rebellion against God.
A világ, amiben élünk, az magán viseli a lázadó, Isten ellen fellázadó ember munkájának az eredményét.
A world which has pulled away from God and people are doing what they want to do.
Egy olyan világban élünk, ahol az ember tudatosan szembefordult Istennel, és azt gondolják, hogy azt tehetnek, amit akarnak.
This is a world in which death permeates everything.
Egy olyan világ, ahol a halál átjár mindent.
In the world God created, there was no death, there was no sin, there was no war, there was no crime.
Abban a világban, amit Isten alkotott, abban nem volt bűn, nem volt bűnözés, nem volt halál.
We live in a fallen world.
Egy elbukott világot tapasztalunk.
And the manifestation of God has been darkened in this world.
És Istennek a megjelenése, kinyilatkoztatása ebben a világban az elhalványult, megsötétedett.
Additionally, there is much false religion in the world.
Emellett egyre több hamis vallás, Isten hit jelenik meg a világban.
Including false Christianity.
Beleértve a hamis kereszténységet.
It looks like Christianity.
Valami, ami úgy néz ki, mint a kereszténység.
But the essential truth of it has been lost.
De a kereszténység központi igazsága már régen nem kap benne helyet.
Just like that medication where the active ingredient has been taken out.
Olyan ez, mint a placebo gyógyszer.
So we look at, for instance, Western Europe.
Ha szétnéztek Nyugat-Európában,
and all these supposedly Christian nations,
a úgynevezett keresztény államokban,
and many of them are morally worse than non-Christian nations.
Akik közül sokan erkölcsileg mélyebben vannak, mint más istentelennek mondott nemzetek.
But I'll tell you a few things that would not exist if God does not exist.
Hadd említsek meg néhány dolgot, ami nem létezne, ha Isten nem létezik.
The first thing is changed lives because of Jesus Christ.
Az első dolog megváltozott életek, Jézus Krisztus által megváltozott életek.
And any person who's come to Christ has experienced this.
Bárki, aki Krisztushoz jött, Krisztushoz fordult, az ezt megtapasztalta.
Now we see it most dramatically in people who were great sinners who come to Christ.
A legnyilvánvalóbb ez azoknak az életében, akik úgynevezett nagy bűnösök voltak és Krisztushoz tértek.
But how can you explain a person having a radically changed life if God does not exist?
Hogyan lehet egy radikálisan megváltozott életet megmagyarázni Isten létezése nélkül?
Number two, how can you explain true love in a true Christian church?
Hogy lehet megmagyarázni másodszor az igazi szeretetet egy gyülekezetben?
Where people of different nationalities, ethnicity and social status,
különböző nemzetiségű, különböző etnikumú, különböző társadalmi helyzetű, rangú emberek,
how can they show such familial love?
Hogy élhetnek szeretetben egymással?
We see this, don't we, in true churches?
Látjuk ezt, igaz, a gyülekezetekben.
How do we explain biblical prophecy if there's no God?
Hogyan lehet a bibliai proféciát megmagyarázni, ha nincs Isten?
How did Isaiah 700 years before Jesus lived predict the events of his life?
Hogy lehet az, hogy Ézsaiás 700 évvel Jézus előtt pontos tényeket közölt Jézus életéről?
And how do we explain the gospels of Jesus Christ?
És hogyan lehet az evangéliumokat megmagyarázni?
The miracles that people witnessed with their eyes.
A szemtanúknak a beszámolóját ezekről a csodákról.
Including, as has been mentioned, the resurrection of Christ.
Beleértve ebbe a feltámadást, Krisztus feltámadását, hogy ez már helyesen elhangzott.
These are just some of the reasons I believe God does exist, and there is evidence for God even in our darkened world.
Ezek olyan számomra bizonyítékok, amik átjönnek még egy megsötétedett világban is.
Now the person who asked that first question has a second question that's almost as hard.
Az, aki ezt a kérdést kérdezte, szerintem ő kérdezett egy másik kérdést is, ami legalább ennyire nehéz.
You can go ahead and read that one.
Sokszor természetesnek érzem, hogy Jézus megváltott, hiszen ha Isten teremtése után már ilyen nyomorultul alakultak a dolgok, nem az a legkevesebb, hogy megment egy olyan helyzetből, amiben igazából nem is saját döntésemből vagyok. Talán nem ez a leghelyesebb hozzáállás. Sokszor természetesnek érzem, hogy Jézus megváltott, hiszen ha Isten teremtése után már ilyen nyomorultul alakultak a dolgok, nem az a legkevesebb, hogy megment egy olyan helyzetből, amiben igazából nem is saját döntésemből kerültem.
Now this question brings up a very valuable point.
Egy fontos ponthoz vezet ez a kérdés.
We often hear Christians say something like this.
Keresztények szoktak ilyesmit mondani, ami így hangzik.
Thank you God for sending your son to die for us. You didn't have to do that.
Köszönöm Istenem, hogy elküldted az Úr Jézust, hogy meghaljon a mi bűneinkért, de nem kellett volna ezt tenned.
Well, the Bible doesn't actually teach that.
A Biblia egyébként nem hatalmaz fel erre az imádságra.
And as this question brings out, I don't think that's correct.
Egyébként azt gondolom, hogy ez a kérdés nem helyes feltételezésből indul.
Let me explain.
Hadd mondjam el.
We were born into a world that was in rebellion against God.
Egy olyan világba születtünk bele, amely Isten ellen lázadó világ.
We were born into a world in which we have a bent towards sin.
Egy olyan világba születtünk bele, amely nyitott a bűn felé.
We were born separated from God.
Istentől elválasztva születtünk meg.
And if God was not to reach out to us with the means of salvation,
és hogyha Isten nem nyúlt volna felénk a megmentő karjával,
we would be born into a condition in which we were destined to end up in hell.
Egy olyan körülménybe születtünk volna bele, amelynek szükségszerűen a vége a pokol.
And how could a just God possibly do this?
Hogyan csinálhatja ezt egy igaz Isten?
Create people for the purpose of sending them to hell.
Embereket azért teremt végső soron, hogy pokolba küldje.
And so I think it's more reasonable to assume that because we were born in sin, that the God who created us had a plan to take us out of sin.
Talán úgy mondhatnánk inkább ezt, hogy mivel bűnben születtünk, az az Isten, aki megalkotott bennünket, neki volt egy terve, hogy hogyan mentsen ki bennünket a bűnből.
And in the justice of God, he had to give us an opportunity to be forgiven.
És az ő igazságában, mint igazságos Isten, neki lehetőséget kellett kínálni a számunkra.
Significantly, God does not offer salvation to the angels.
Egyébként annak is van jelentősége, hogy Isten nem kínál üdvösséget angyaloknak.
They do not get a second chance, the ones who rebelled against him.
Angyalok nem kapnak második esélyt, akik fellázadtak Istennel szemben.
It says this in Hebrews chapter 2 verse 16.
Zsidókhoz írt levél második rész 16. versében.
For he assuredly he does not give help to angels, but he gives help to the descendants of Abraham.
Mert ő biztosan nem ad segedelmet angyaloknak, hanem segítséget ad Ábrahám leszármazottainak.
But the sin of the angels who rebelled against God is different than our sin.
Az Isten ellen fellázadó angyaloknak a bűne az más, mint a mi bűnünk.
They were created in perfection and in innocence.
Tökéletességben és ártatlanságban teremtettek.
And they chose each angel to rebel against God and to rise up against him.
És ők ebből a státuszukból indulva választották azt, hogy fellázadnak Istennel szemben.
And they will be judged for their actions.
És emiatt a eljárásuk miatt ítélet alá kerülnek.
And God has chosen not to give them a second chance.
És Isten valamiért nem ad nekik második lehetőséget.
But we were born in sin.
Mi ezzel szemben bűnben születtünk.
The fallen children of Adam.
Ádám elbukott gyermekeiként.
And so in the mercy and justice of God, he is giving us a second chance.
Isten az ő igazságából és irgalmából motiválva kínál második esélyt.
And I think this question brings out this aspect.
Azt gondolom, hogy ez a kérdés ilyen irányba kell, hogy terelje a gondolatainkat.
You have a third question.
What is the third one for you?
Research proves hormone influence can cause homosexuality.
Következő, vannak olyan kutatások, amik egyértelműen bizonyítják, hogy az anyamében a magzatot érő hormonális hatások miatt is kialakulhat homoszexualitás. Ezeknek az embereknek nem döntés kérdése, így születtek. Velük mi történik akkor?
Now I have a research assistant here somewhere. Rika, where are you?
Réka.
Can you come and help me with this a little bit?
Segítesz nekem ebbe egy kicsit? Kutatási segédem.
Because I knew this question was coming.
Tudtam, hogy jönni fog ez a kérdés.
Get the microphone back there.
Adjátok létszés oda neki a mikrofon.
And I asked her sister if she could just do a little research. Is the premise of this question correct?
Azt kértem tőle, hogy nézze meg, hogy ez a feltétele, vagy az, amire hivatkozik ez a kérdés, vajon igaz-e?
Has it been proven that hormones in the womb can produce homosexuality?
Igazolt-e az, hogy hormonok hatására egy magzatban a homoszexuális hajlam kialakulhat?
Can you tell us what you found online?
Mit találtál online?
Szóval megnéztem, és...
Hosszan.
Igen, tehát megnéztem, és végül is ezt nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, mert nyilván nem keresnek nőket ilyen kutatási célzatra, hogy szia, bántam a kisbabádat, aki még meg se született. És ez nyilván nem etikailag korrekt kísérlet sorozat volna, nem hallod?
Nem hallom. Így nem fogom tudni lefordítani. Bátran, jó?
Szóval nincsen olyan kísérlet, amiben ténylegesen nőket hormonokkal kezelnek annak érdekében, hogy homoszexuális gyermekeik szülessenek. De az igaz, hogy nagyon sok kutatást végeznek azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul ki a homoszexualitás amúgy az emberekben. És ezt nem állítják tudományos cikkekben sem teljes bizonyossággal, hogy így van, csak azt mondják, hogy lehet köze annak, hogyha valaki terhes nőként olyan hormonokat kap, vagy olyan hormonok termelődnek a szervezetében, amik esetleg ezt elősegíthetik. De ezt nem gondolom, vagyis hogy én nem hallottam, nem találtam olyat, amiben teljes sággal mondanák ezt. Viszont intenzíven kutatott téma.
Thank you very much.
Köszönöm.
I think you could understand too the ethical problems with injecting a pregnant woman with hormones just to see what would happen to the child.
Nyilván mindenki érti, hogy ez etikailag elfogadhatatlan lenne, hogyha valaki várandós anyákat hormonnal kezelne azért, hogy tesztelje, hogy annak milyen hatása lesz ilyen irányba.
Now, what's behind this thinking is important.
Ami emögött a gondolkodás mögött van, az fontos.
The argument that we're hearing is this.
Az érv, az így szól, amit hallunk.
If my sexual orientation is a result of my biology, then how can it be morally wrong?
Hogyha az én szexuális irányítottságom, beállítottságomnak biológiai eredete van, akkor az hogyan számon kérhető én rajtam?
Homosexuals say, I did not choose to be homosexual, it's just the way I am.
Homoszexuálisak sokan azt mondják, hogy nem én választottam a homoszexualitást, én ilyennek születtem.
And I don't question the truthfulness of that.
És én, nekem nincs jogom ezt megkérdőjelezni.
They say, why would I choose to be a homosexual? It's made my life so difficult.
Egyébként miért választanám én a homoszexualitást, ezzel csak megnehezíteném az életemet.
I don't question their sincerity.
Nem kérdőjelezem meg az ő őszinteségüket.
But does that mean it's still morally wrong?
De vajon van ennek köze ahhoz, hogy ez erkölcsileg helytelen?
Now, as people trying to be fair and honest,
hogyha őszinte, egyenes emberek akarunk lenni,
I think we would say this, that if a person is naturally something, then how can they be held morally responsible for just being what they are?
Hogyha valaki természetéből adódóan valamilyen, akkor hogyan lehet őt morálisan számon kérni azért, aki?
And if they can't change their biology, so their orientation is homosexual, how can they be held guilty by God for acting out their nature?
Az ő biológiailag tényleg kódolt homoszexuálisnak, akkor hogyan kérheti ezért őt számon bárki, Isten is?
They say in the Bible that God said was bad for man to be alone.
Isten azt mondta az embernek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezt írja az ige.
So God made a helper suitable for him.
Isten adott neki egy segítő társat, hozzáillőt.
What is a companion that is suitable for somebody who has homosexual orientation?
Lecsupaszítható úgy a kérdés, hogy egy homoszexuális ember számára ki a hozzáillő partner.
They say for a man, it's another man.
Ők azt mondják, hogy nekik a hozzáillő az egy férfi számára, egy másik férfi.
This is the natural thing for them.
Számukra ez a természetes.
This is how the logic goes, and I think you could agree there's some
reason
to it.
Azért mondom ezt, hogy ők így érvelnek, ők így gondolkodnak.
But let's just step back and look at this from a biblical perspective.
Egy picit lépjünk hátrébb, és nézzünk meg a Biblia szemszögéből.
Are all of our passions morally legitimate and right?
Vajon normális emberekként, ami belső szenvedélyeink, azok mind erkölcsileg védhetőek?
I have a friend, his name is Larry.
Van egy Larry nevű barátom.
He likes to fight.
Ő ilyen harcos típusú, szeret harcolni.
He likes to beat people up.
Az a hobbi, hogy jól megver embereket.
He's naturally very strong.
Természetéből adódóan erős.
Very aggressive.
Agresszív természetű.
He was just born that way.
Így született.
He once told me the job that he'd really like to have is be a prison guard in the worst prison in America.
És azt mondja neki, a leginkább hozzáillő munka szerinte az Amerika legelvadultabb börtönében börtönőrnek lenni.
He says, I just love the aggression and the tension.
Én szerettem az agressziót és a feszültséget.
I mean, he's scary.
És egyébként félelmetes is.
But that's who he is.
Ilyen ő.
So does he get to go out occasionally and just beat somebody up?
Így, hogyha ő egy este úgy gondolja, hogy most elmegy és valakit jól megver.
And what made him this way?
Mitől vált ő ilyenné?
Is this his biological makeup, his DNA?
Vajon ez be van kódolva az ő DNS-ében, ilyen az ő biológiai adottsága?
Or did his parents and his education result in this man who just likes to fight?
Vagy az ő szülei nevelték ilyenek, vagy ezt tanulta?
Let's take a more extreme example.
Vegyünk még egy szélsőségesebb példát.
What made Adolf Hitler Adolf Hitler?
Mitől lett Adolf Hitler Adolf Hitlerré?
Did God create him to be a mass murderer?
Vajon Adolf Hitlert Isten tömeggyilkosnak teremtette?
Was there something in his DNA that just made him want to kill everybody?
Vajon a DNS-ébe ott volt valami bekódolva, hogy ő gyilkos?
Or did he learn this in school as a child in
Vagy
Austria?
Vagy ezt tanulta az iskolában?
Or Joseph Stalin?
Vagy Stalin?
Or this young man in Norway that killed all those children on the island?
Vagy gondoljatok arra norvég őrült le, aki egy szigeten megölt nem tudom hány gyereket?
Were these morally evil people, or were they just acting out their nature?
Ezek morálisan eleve gonosz kódolt emberek, vagy csak kiélik az ő természetüket?
Is violent nature a result, or violent actions a result of your nature or your nurturing?
Vajon az erőszak, ami benned van, az a természetedből fakad, vagy abból fakad, amivel letetted magad?
And are you destined to what your DNA tells you to do?
Vajon amit a te DNS-ed diktál, neked azt kell szükségszerűen végrehajtanod?
Are you destined to do what your parents and your teachers taught you to do?
Sőt, vajon azt kell szükségszerűen végrehajtanod, amit a te szüleid vagy a tanáraid tanítottak neked?
Are we just unreasoning animals?
Ilyen ennyire ösztönszerű állatok lennénk?
Or can we rise up above our sinful tendencies and be something else?
Vagy felül kell emelkedni a mi természeti ösztöneinken, és valami mást kell tudnunk csinálni.
Well, the fact that we have world courts shows that we believe people are responsible for their actions.
A bíróságok, meg a nemzetközi bíróságok arról tanúskodnak, hogy azt gondoljuk, az emberiség általánosan azt gondolja, hogy az emberek felelősek a tetteikért.
The Nuremberg trials brought Adolf Eichmann and other members of the Nazis into judgment for their sins.
A Nürnbergi per és a náciknak a számon kérése, ahol számon kérték a náci párt tagjait.
And by saying these things, we as a society are saying you are responsible for your actions despite what you are biologically or educationally.
Azok mind arról szólnak, hogy felelős vagy azért, amit tettél, amit elkövettél.
So you have homosexual tendencies.
Homoszexuális vágyak élnek benned.
Does that mean that you can live out your homosexuality?
Ez azt jelenti, hogy azt ki kell élned, azt a vágyadat?
You say, well, my mother took some medication and it had male hormones in it, and as a result I have these tendencies.
Az én édesanyám férfi hormonokat kellett, hogy szedjen vagy szedett, amikor terhes volt velem, és emiatt én homoszexuális lettem.
So we can certainly have sympathy for such a person.
Lehet, hogy együtt érzők lehetünk egy ilyen személlyel.
But we still have to go back to the scriptures and say, what does God say about the morality of such sexual activities?
De ettől még a Szentírásnak megvan a véleménye az erkölcsiségon, az ilyen szexualitásról.
And to ask in Christ, can a person be changed?
Vajon, and to ask
if in Christ a person could be changed.
És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon egy ilyen ember megváltozhat Krisztusban, Krisztus erejével?
Now I don't know about in Hungarian, but in English, if you go onto YouTube and you put in homosexual life changed, all kinds of testimonies come up.
Hogyha valaki YouTube-on rákeres arra, hogy homosexual life changed, homoszexuális életek megváltozása, akkor számtalan bizonyságtételt találhattok.
Of men and women who had lived many years in a homosexual lifestyle.
Férfiakról és nőkről, akik éveket éltek homoszexuális kívánságokban.
And turned to God and saw their lives change.
Istenhez tértek és megváltozott az életük.
And they testify how they no longer have homosexual attraction.
És bizonyságot tesznek arról, hogy a homoszexuális, az azonos neműek felé való vonzalma megváltozott.
I know a couple that are, they are a man and a wife, they're Christians.
Egy házas párra gondolok, keresztények, férfi és nő.
She was a lesbian, he was a gay homosexual.
Az egyik leszbikus volt, a másik férfi homoszexuális.
They came to Christ and he changed them.
Krisztus megváltoztatta az ő életüket, mikor hozzátértek.
And they're now happily married.
És ők ma boldog házasságban élnek.
And so we don't deny there's a biological factor, but human morality rises above this.
Nem lehet tagadni a biológiai elemet, de az erkölcsiség, az felül kell, hogy eleme emelkedjen ezen.
Now the fourth question is a personal one.
Negyedik kérdés, which one is that?
How did you get to know your wife?
Hogy ismerted meg a feleséged?
Well, I told you the story actually earlier.
Már elmondtam egyébként.
When I was a young college student, I came to Europe, just hitchhiking around, having an adventure.
Fiatal egyetemista voltam, amikor átjöttem Európába, stoppal szétnézni Európába.
And in England, I met a young woman from California who was doing the same.
És Angliába összetalálkoztam egy hölgyel, aki Kaliforniából ugyanazt csinálta, mint én.
We ended up traveling together for about 2.5 months.
És 2.5 hónapot együtt utaztunk.
And then she came back to San Francisco with me, and we began living together as a couple.
És együtt tértünk vissza San Franciscóba, és már párként éltünk ott utána.
And you know, we should have been perfectly happy.
Egyébként minden adott volt ahhoz, hogy tökéletesen boldogok legyünk.
She was a wonderful person, very beautiful.
Egy csodálatos személyiség volt, nagyon szép nő.
We came to Christ at the same time because we weren't happy.
De egyébként együtt fogadtuk el Krisztust azért, mert nem voltunk boldogok.
We got married.
Összeházasodtunk.
We were married for 39 years.
39 évvel ezelőtt.
And 4 years ago she went to be with the Lord.
És 4 évvel ezelőtt ő hazament az Úrhoz.
I would say this about how we came together.
Ami egymásra találásunkról talán még annyit.
We probably did everything wrong.
Valószínű a körülményeket tekintve mindent elrontottunk.
We got married without any counsel.
Minden tanáccsal szemben házasodtunk össze.
We'd only been Christians for a few weeks.
Néhány hete voltunk keresztények akkor.
And you know, still our marriage turned out very wonderful.
Mégis a házasságunk az egy boldog házassága lett.
And all because of Christ.
Mindez Krisztus miatt.
So I hope that a story encourages you. You don't have to get everything right for it still to work out.
Nem kell, hogy minden klappoljon ahhoz, hogy jók legyenek a dolgok.
As long as Christ is in the center of your relationship.
Persze, ez azt kell, hogy Krisztus a kapcsolat középpontjában legyen.
And that was the key part.
Ez a kulcs.
We have another romantic question here. What is a godly date according to the will of God?
Milyen, ez a következő kérdés, milyen az Isten szerinti randevú?
Well, Rebecca, did your father put this up here for
van egy olyan érzésed?
No.
Van egy olyan érzésed, hogy tudod, hogy ki írta ezt a kérdést?
Innocence, okay.
Ártatlan Attila.
Well, let me give you just a few insights. I have 3 daughters. I've seen them, date and get engaged and get married.
3 lányunk van, és én tanúja voltam az ő életüknek, hogyan ismerkedtek, hogyan jegyezték el egymást társukkal.
And I've been involved in college age ministry most of my life.
Életem nagy részében egyébként egyetemisták között szolgáltam.
There's almost like a different answer for the men and the women here.
Picit más a válasz a férfiak és a nők számára.
I believe that young women, in terms of maturity, social maturity, are usually way ahead of young men.
Általában én azt gondolom, hogy a fiatal nők, fiatal lányok a társadalmi érettségben jóval a fiúk előtt vannak. Általában.
Women seem to understand at a very young age that what romantic love is about is a personal relationship with the other person.
Ők hamarabb felfogják talán azt, hogy a romantikus szerelem az egy személyes kapcsolatot igényel valakivel.
Young men, what a young woman wants in a date.
Amikor fiúként te egy fiatal lányjal találkozol,
is a relationship building experience.
Ez egy kapcsolatépítő élmény.
She wants to talk about life.
Beszélgetni akar veled.
She's looking for a man who is interested in her as a person.
Egy személyben érdeklődik, vagy egy személy érdekli.
Somebody will sit down with her at a nice restaurant and talk about her life and about what's important to you
valaki,
and your life.
Valaki leül veled, mondjuk egy étterembe, és beszélget az életéről, életetekről.
She wants you to know who she really is, and she really wants to know you.
Azt szeretné, hogy te kíváncsi legyél, hogy ki ő, és ő meg akar ismerni téged, hogy te ki vagy.
This is called a human relationship.
Ezt hívják emberi kapcsolatnak.
Now, ladies, I have some bad news for you.
Lányok, számotokra rossz hírem van.
A lot of young men would find that very boring.
Nagyon sok fiú számára ez unalmas.
If they're in a restaurant and there's a sports game going on over here, they just can't get their eyes off of it.
Mert hogyha ugyanebben az étteremben éppen egy érdekes közvetítés megy, akkor oda fognak pillantani néha.
I know you're going to find this hard to believe.
Lehet, hogy ezt nem fogjátok elhinni.
But the score of a World Cup game is more important than anything you possibly could be saying.
De mondjuk egy világbajnoki döntőnek az állása az fontosabb, mint bármi, amit te mondani tudsz.
Now, as the young men mature, they begin to realize there's a tremendous opportunity here.
És miközben érettebbé válik egy férfi, egy fiú, rájön, hogy azért itt sokkal többről van szó.
To know another human being on a very deep and personal relationship is an amazing and exciting experience.
Megismerni valakit egy mély kapcsolatban, ez egy izgalmas és egy nagyon értékes dolog.
And young men, if that's not of interest to you, you're not ready to start dating a woman.
És hogyha fiatal fiúként te nem tartasz itt, akkor felejtsd el a randizást.
You know, if football is more important to you, well then go watch the football game.
Akkor menjél inkább foci meccset nézni.
So I would think of a very meaningful date in accordance to the will of God.
Hogyha az a kérdés, hogy Isten akarata szerint egy értelmes vagy jelentőségteli találkozás egy fiúnak egy lányjal.
It's an opportunity to come to know one another better.
Akkor ez egy lehetőség megismerni a másikat jobban.
To talk about the important things of life.
Az élet fontos dolgairól beszélni.
To talk about your relationship with God and what he means to you.
Az Istennel való kapcsolatodról beszélni, hogy mit jelent ő a te számodra.
To have a sharing in the things of God.
Isten dolgairól beszélni egymással.
To spend some time in prayer.
Imádsággal időt tölteni.
When a couple comes to me for premarital counseling.
Hogyha hozzám eljön egy pár házasság előtt tanácsot kérni, beszélgetni.
One of the first questions I ask him is, do you pray together?
Az első kérdés, amit felteszek, hogy szoktatok együtt imádkozni?
Almost always they say no.
Majdnem mindig azt mondják, hogy nem.
I say, well, whose responsibility is it to initiate prayer in your relationship?
Kérdezem, hogy kinek a felelőssége az, hogy kezdeményezze az imádságot a kapcsolatotokban?
Who's going to be the spiritual leader in this relationship?
Ki lesz a szellemi vezető ebben a kapcsolatban?
Well, we know in a Christian marriage the husband is to be the spiritual leader.
In a
Christian marriage the husband is to be the spiritual leader.
Tudjuk, hogy a házasságban a férfi a szellemi vezető.
And if he's not showing spiritual leadership in the courting or dating relationship, how is he going to show it in the marriage?
Ha ő nem felelős vezetőként viselkedik, egy ismerkedési szakaszban, akkor hogy elvárható ez tőle a házasságban?
A godly date in the will of God would be pure.
Egy Isten szerinti találkozó, randevú, az tiszta.
It would not involve any form of sexual immorality.
Semmilyen erkölcstelenség nem, szexuális erkölcstelenség nem megengedhető benne.
And again, ladies, if this young man cannot control himself,
és hogyha a fiatal barátunk nem uralkodik magán,
how are you going to trust him after marriage to control himself?
Akkor szerinted mit várhatsz tőle majd a házasságkötés után?
I would also encourage you on your dates to do something meaningful.
Fontos, hogy amikor találkoztok, valami értelmes dolgot csináltok.
The Christian life is serving other people.
A keresztény élet az másoknak a szolgálatát jelenti.
So it's okay some of the time to just go out to a restaurant and be together and talk.
Tehát rendben van az, hogy kimenjél és valakivel is beszélgess egy étteremben.
But that shouldn't be the only aspect of your relationship.
De nem kell, nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen aspektusa a ti kapcsolatotoknak.
What are the things that God would have us doing as Christians?
Mit vár tőlünk Isten keresztényekként, hogy tegyünk?
We'll do those things together.
Hogy együtt tegyünk dolgokat.
In the early stages of the relationship, I would encourage you not to spend a lot of time just alone together.
Egy kapcsolat elején mindenképpen javaslom azt, hogy nem szabad sok időt egyedül együtt tölteni.
Go slowly and get to know each other at a deep level.
Megismerni egymást lassan.
And don't express yourself in affection or in deep ways till you're sure this is the person God has called you to marry.
Would you please repeat that?
Do not get involved in affection and sharing mm-hmm. your deeper things of your heart romantically till you're sure this is the person.
Ne add ki azt, ami a szívedben van, egészen addig, amíg nem vagy biztos abban, hogy Istentől kapod társul a másikat.
I hope those things help you.
Can I add a comment to that?
Sure, please.
As an elder
yes.
of the local assembly, mondom, hogy a gyülekezet előjárójaként hozzátehetek ehhez valamit. Én azt gondolom, majd neki is elmondom mindjárt, hogy amit ma középiskolás korosztály randevúnak vagy együttjárásnak nevez, annak nem sok köze van a házasságra irányuló együttjárásnak és ismerkedésnek. I believe, and what I witness, what high school age kids today call dating and going out together has not too much to do with a marriage-oriented relationship.
Yes. You know, I think if you're still in high school, personally, I think it's too early to start dating.
Az én személyes véleményem az, hogyha valaki középiskolás korosztályban éli az éveit, akkor túl korai az együttjárásban gondolkodni.
Because you're just too far away from being able to move forward in the relationship.
Egyszerűen azért, mert túl messze van időhorizontban, amikor te házasságba gondolkodhatsz.
My context usually in teaching is with college students and older.
Amikor én beszélek, vagy amikor tanítok, általában egyetemistákhoz beszélek.
So I'm not really thinking too much, I'm sorry, in terms of 15-16 year olds.
Tehát amikor gondolkodok, én nem 15-16 éves korosztályban gondolkodok, amikor beszélek.
Thank you, Thomas.
Köszönöm. Okay.
Let's see. I think that's the first five. Okay, number six. How do you exclude the possibility of human mistakes in the interpretation and writing of Scripture?
Hogyan lehet kizárni az emberi hibának és a félreértelmezésnek a lehetőségét az igei kijelentésekben, hiszen azt emberek írták?
Well, the answer to this question can be found in 2 Peter chapter 1, verse 20.
2 Péter 1:20-ban található válasz erre. 2 Péter 1:20.
It says, but know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation, for no prophecy was ever made by an act of human will, but of men moved by the Holy Spirit spoke from God.
Tudva először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Kérdés? Hogyan lehet kizárni az emberi hibának, vagy a félreértelmezésnek a lehetőségét a Szentírás kijelentéséből, hiszen azt is emberek írták. He's trying to type the or rephrase the question, but
okay,
he's close.
So in 2 Peter chapter 1, verses 20 and 21,
2 Péter 1, 20 és 21,
we learn that Scripture is prophecy.
A Szentírás az profécia.
It's not philosophers writing about life and truth.
Nem filozófusok írnak értékes gondolatokat az életről és az igazságról.
It's God speaking through an individual to us.
Isten szól egy egyénen keresztül hozzánk.
It's not a matter of the prophet's interpretation of the matter.
It's not a matter of the prophet's interpretation. Nem a próféta értelmezése az igazi kérdés.
Prophecy was never made by an act of human will.
A profécia sosem emberi akaratból motiválva keletkezett.
Verse 21 tells us that it's men being moved by the Holy Spirit as God speaks.
21. vers azt mondja, hogy emberek Isten akaratából, Istentől motiválva léptek és döntöttek.
This word moved is the Greek word phero.
Ez az indultak és mozdultak, ez egy görög szó, ami úgy szól, hogy Ferro.
It has the idea of picking something up and carrying it along.
Valamit felvenni és cipelni magával.
If I could give you an example.
Hadd mondjak egy példát.
When Handel wrote the Messiah.
Amikor Handel megírta a Messiás művet.
He became so absorbed in his work of writing that amazing symphony that he stopped even eating.
Őt annyira átjárta az a mű, amiben beleélte magát, hogy elfelejtett enni.
His servant would bring him on a tray his dinner.
Az ő szolgája hozta neki az ebédet, meg a vacsorát.
And come back later and he hadn't eaten a bite of it.
És azt látta, hogy hozzá se nyúlt órákkal később sem.
He became so absorbed in creating that great symphony.
Annyira beleélte magát ennek az oratóriumnak az írásába.
And he completed the entire thing in 24 days.
És 24 nap alatt írta meg az egészet.
Now most of you experienced this in some way.
A legtöbbőtöknek lehet hasonló élménye.
You get a project in your mind and it just absorbs you and you just have to execute on it.
Valamire rákattansz és az egyszerűen együgyűvé tesz és azzal foglalkozol.
And this is what the writing of Scripture was like for God's prophets.
Isten prófétái számára a Szentírás lejegyzése valami ilyesmi projekt lehetett.
The Spirit of God moved them along and directed them what to write.
Isten szelleme megragadta őket és vezette, hogy mit írjanak.
And it was a process in which when they finished, they read what they had written and they didn't fully even understand it themselves.
És arra is van utalás, hogy a próféta nem is biztos, hogy pontosan tudta és értette, hogy mit ír le.
Because it was the work of God, it was the words of God.
Mert Istennek a munkája, Istennek a szava volt az, amit lejegyzett.
So we should not think in terms of human mistakes in the writing of Scripture.
Tehát nekünk nem az emberi hibákon kell koncentrálnunk a Szentírás kapcsán.
The seventh question is, what does it mean to be created in the image and likeness of God?
Hetedik kérdés, Isten a képmására alkotott. Mit jelent ez? Miben hasonlítok Istenre?
This is also an excellent question, the kind of things we should be thinking about.
Egy nagyon érdekes kérdés, ami gondolkodásra késztet.
Now, earlier I told you that on the spectrum, if God's up here and my turtle's down here, that I thought we were somewhere about here.
Emlékeztek, amikor azt illusztráltam, hogyha a teknős barátom lent van a földön, Isten itt van, akkor én magamat ide pozícionálom.
There are some aspects of God which we do not share in.
Istennek vannak olyan tulajdonságai, elemei, amiben mi nem osztozhatunk vele.
The Bible says that God is all powerful.
Például a Biblia azt mondja, Isten mindenható.
Sometimes we can't even get out of bed in the morning.
Ezzel szemben mi néha felkelni is alig bírunk.
We are totally weak compared to God.
Teljesen gyengék vagyunk Istenhez viszonyítva.
Earlier I told you that the memory capacity of the human mind is just enormous.
Korábban említettem, mennyire felfoghatatlan az emberi agynak a memória képessége.
But when it comes to knowledge, we're almost empty the little bit we know.
De amikor az ismeretről van szó, akkor meg üres fejűek vagyunk, majd hogy nem hozzá képest.
But God knows all things.
Isten pedig, azt tudjuk, hogy minden tudó.
God is independent. He has life in himself.
Isten független, önmagában létező.
Our life is dependent upon God.
A mi életünk pedig Istentől függő.
So in which way are we like God?
Milyen módon vagyunk Istenhez hasonlóak?
Well, we have emotions like God has emotions.
Vannak érzelmeink, mint Istennek.
We have a mind that can reason and think.
Van értelmünk, amely érvel és gondolkodik.
God says to the prophet Isaiah, "Come and let us reason together."
Azt mondja Isten, hogy a prófét által, hogy na gyertek és tanakodjunk.
We have a will like God has.
Van akaratunk, úgy, ahogy Istennek van akarata.
We can make independent decisions.
Független döntéseket hozhatunk.
We're not programmed like a computer.
Nem programozottak vagyunk, mint egy komputer.
This is a God-like feature.
Ezek Isten-szerű vonások a mi lényünkben.
We have personalities like God.
Van személyiségünk, ahogyan Istennek van.
We talked earlier about the personality of God.
Beszéltünk korábban Istennek a személyiségéről.
He's very social.
Aki kezdeményező, közösségi.
He's very expressive of his emotions.
Aki kifejezi az ő érzelmeit.
He's loving and kind.
Szerető és kedves, ezt tudjuk róla.
And we, like God, can show emotions and we can make decisions and we have personality.
Mi is ki tudjuk fejezni a mi érzelmeinket, személyiségünk van, tudunk szeretni.
God is a person.
Isten egyébként egy személy.
Now, I'm not saying God is a human being.
Nem azt mondom, hogy ő egy emberi lény.
What I'm saying is he has personhood.
Nem azt mondom, hogy ő személyiséggel rendelkező.
He is a being who has a self-awareness and consciousness.
Egy lény, akinek öntudata van.
Who can think and make decisions.
Aki gondolkodik és döntéseket hoz.
Who can express himself in emotions and love and affection.
Ki tudja fejezni magát vonzalomban, törődésben, érzelmekben.
And these are qualities of personhood.
Ezek személyiségi jellemvonások.
He's like us.
Olyan, mint mi vagyunk.
Or more accurately, we are like him.
Vagy helyesebben ezekben a dolgokban mi olyanok vagyunk, mint ő.
You say, well, what is God like?
Ha azt kérdezitek, hogy milyen Isten,
He's like us because we're created in his image and likeness.
Olyan, mint mi vagyunk, mert az ő képére teremtettünk mi.
He is also a moral being.
Erkölcsi lény is.
We are created in his image. We are moral beings.
Mi is erkölcsi lények vagyunk.
We have a conscience.
Van lelkiismeretünk.
So what will it be like to be with God in heaven?
Milyen lesz Istennel találkozni a mennyben?
It will be similar to be in a relationship with somebody in this room.
Olyan, mint amikor valakivel kapcsolatban vagy emberi síkon.
Who you can talk with and have a relationship with.
Kapcsolatban vagy vele kapcsolatot ápolsz.
Okay, I hope this answers the question. What it means to be in his image and likeness.
Remélem megválaszolja a kérdést.
You're going to answer these last four questions fairly quickly because of the
gyorsan
time.
Gyorsan fogok négy kérdést megválaszolni. Mennyi időnk van még? Már mínusz? Ne énekeljünk? Van. Akkor most felébredtek ezzel a bejelentéseddel, és majd a végén énekünk egyet, jó? Oké. Okay. 4.
Should we continue?
Yes.
Okay.
I think we have to speed up and then.
Just for quick questions. The next question is this.
Következő. Pici figyelmet kérünk szépen még mindenkitől a hátsó sorokban is, meg az első sorokban is.
Romans 7 talks about the struggle of sin within.
A római levél beszél a bennünk lévő bűnnel kapcsolatos harcról.
How can we say that we're free to live the new life if there's this great struggle with sin within?
Hogyan mondhatjuk azt, hogy új életben járok, ha még mindig küszködök a bűnnel?
It is true that if we do the things of the world, the struggle with sin becomes very strong.
Igaz az, hogyha az ember a Szentírás szerint akar járni, akkor a bűnnel való harc az fokozódik.
It's true if we don't walk with Christ that we can get absorbed in the sin from within.
Hogyha nem járunk Krisztussal, akkor pedig bekebelez bennünket a bűn természete.
But it's also true when we obey the scriptures and do the things we're supposed to do, the struggle with sin is broken.
Hogyha a Szentírás szerint élünk és járunk, akkor a bűnnel, the struggle with sin is broken. A bűnnel való harc az megtöretik. Mindjárt kiderül, hogy mire gondol.
The scriptures call us to consider ourselves dead to sin.
A Biblia azt mondja, hogy úgy tekintsük magunkat, mint akik meghaltunk a bűnnek.
But alive to God in Christ Jesus.
De Krisztusban, Jézus Krisztusban élünk.
And after describing his struggle with sin in Romans chapter 7,
a római levél 7. fejezetében, miután leírja a bűnnel való harcot Pál,
Paul asks the question, who will deliver me from this struggle with death?
Azt a kérdést teszi fel, hogy kicsoda szabadít meg engem a bűnnek a természetétől.
And he answers in the final verse of this chapter that it's Jesus Christ is the one.
És a fejezet utolsó verse adja meg a választ, Jézus Krisztus az, aki megszabadít.
The ninth question.
9. kérdés.
Maybe you could just read it in.
Which one is that?
About marriage and the chance to test an area of ministry.
Igen. Mit tehetünk abban az esetben, hogyha nem áll lehetőségünkre kipróbálni közösen egy párként vagy egyénileg a szolgálati területünket?
Now, if I understand the question right, this is somebody who's engaged in a relationship with somebody, thinking about marriage, and would like to have more opportunities to test that relationship in ministry together.
Tehát, ha jól értem a kérdést, arról van szó, hogy valaki jegyességben él valakivel, de nincs lehetőségük kipróbálni azt, hogy hogyan tudnak együtt szolgálni.
And I think this is very insightful.
Ez egy nagyon bölcs kérdés.
Talk with your boyfriend or girlfriend and discuss the matter.
Beszélgessetek először együtt erről a kérdésről.
Possibly go to one of the elders of the church and say, as a couple, we would like to serve together in ministry.
Jól teszitek, ha elmentek a gyülekezetetek elöljárójához, és megkérdezitek az ő véleményét, hogy tudtok-e együtt szolgálni valamiben.
We would like to get experience together, serving together with possible marriage in view.
A szolgálatban szeretnénk tapasztalatot szerezni együtt, segítsen ebben.
Volunteer for service.
Jelentkezzetek önkéntes szolgálatra.
Go on a short-term mission together.
Vagy valamilyen rövid missziói bevetésre menjetek el együtt.
Come together to the Galilee program.
Gyertek el együtt a Galilee programba, Galilea programba.
Any one of these.
Bármelyik működhet.
Question 10. What is our view of mutation with respect to evolution?
A kérdés, a 10. kérdés. A mutáció szerepe az evolúcióban az ismert, az a mozgató rugója. Mit gondol erről?
Okay, now it's true that through just natural processes your DNA will mutate or change over time.
Igaz az, hogy természetes folyamatként a DNS változik, mutáns formák jelennek meg.
In the replication of your DNA there's even a mechanism that checks the replication to make sure it's correct. And correct it if it's wrong.
A DNS duplikáció folyamatában van egy olyan mechanizmus, ami ellenőrzi, a másolatot, és hogyha hibás, akkor korrigálja.
But it doesn't always work perfectly, and occasionally an error gets through.
De nem mindig tökéletesen működik, és néha becsúszik egy-egy hiba.
So we know there are mutations that take place.
Vannak mutációk, léteznek.
What we don't know is that there's any beneficial mutations that
take
place.
Ami a kérdés,
place.
Hogy vajon a mutációk valaha is javát szolgálták ki az egyedeknek.
I talked about this earlier. If you know how to do computer programming, just throw in some extra keystrokes and see what happens.
Ha tudsz programozni, programozol, néha üss bele egy billentyű hibát a programba, és nézd meg, hogy mi lesz az eredménye.
It's like a mutation.
Ez olyan, mint egy mutáció.
It's not going to make your program better, it's going to put bugs or make it work less well.
Ettől ne várd, hogy a programod értelmes dolgot fog csinálni, hanem hibás lesz.
If you're a piano player,
ha te zongorista vagy,
just take the score of the music,
vedd a kottát,
and just add a few random notes here and there throughout the script,
és itt ott tegyél bele néhány véletlenszerű hangjegyet,
and then just play it and see if it's gotten any better.
És utána játsz le, hogy jobb lesz-e.
I'll be very surprised if it's an improvement.
Meglepődnék, ha ez javára szolgál az eredeti műnek.
Or maybe just in your speech with other people.
Vagy miközben beszélgetsz valakivel.
Keep a list of random words.
Legyen előtted egy lista szavakról.
Every now and then just stick in a word just out of the blue.
És néha véletlenszerűen egy szót dobjál be a beszélgetés folyamába.
And let me know if you say anything intelligent.
És ki fog derülni, hogy intelligens dolgot kommunikáltál-e.
Okay, one last question.
Utolsó kérdés.
How do we respond to the claim that plants and animals have souls?
A kérdés arra vonatkozik, vannak olyan elméletek, hogy azt mondják, hogy az állatoknak és növényeknek, állatoknak is van lelkük. Növényeknek is lehet.
It's actually very.
I'm surprised by even plants can have souls.
You know, if you take the Hebrew word for soul, I think it's nefesh.
A lélek szó, héberül nefesh.
The Bible does speak about plants and animals having souls.
A Biblia beszél állatoknak és növényeknek lelkéről.
And it uses the same word for human death for the killing of a tree.
És ugyanazt a szót használja az ember halálára, mint amikor egy fát kivágnak.
But you have to understand at least the Hebrew concept of a soul is something that has life, particularly something that breathes.
Az héber, amikor életről beszél, vagy amikor lélekről beszél, akkor valami élő létezőről beszél, amely lélegzik.
Or something that moves.
Valami, ami mozog.
So it's not saying that the plant or the animal has an eternal soul like the human.
Tehát szó sincsen arról, a héber szóhasználatban, hogy olyan értelemben, mint az embernek örökké létező lelke lenne, hogy egy fának vagy élőnek ilyen lenne.
It's not saying that the plant or the animal has a spirit that can communicate with God.
Szó sincs arról, hogy szelleme van, amelyen keresztül Istennel kommunikál.
But we do know that plants and animals, they do have life, they have feelings.
Van életük. Az állatoknak vannak érzéseik.
And the scriptures make it clear we're to respect life.
És a Szentírás egyértelmű teszi, hogy tisztelnünk kell az életet.
That's why we're not cruel to animals or even to plants for that matter.
Ezért nem lehetsz, nem kegyetlenkedhetsz állatokkal, de még növényekkel sem.
But they do not have life on the same level as a human being.
De az életük, az ő életük és lelkük össze nem mérhető az embernek a lelkével.
These have been great questions. I want to thank you for submitting them.
Nagyon jó kérdések voltak. Köszönöm, hogy megfogalmaztátok.